Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár így kezdődik, ó seregeknek Istene. Elfoglalva a 396. énekünk első kettő versét énekeljük. A 396. ének így kezdődik, ébredj bizonságtévő lélek. Thank you. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, azoknak semmiben nincs fogyatkozásuk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 4. fejezete 20. verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Márk evangéliuma 4. fejezetének 1. versétől a következőképpen. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és nagy sokaság gyűlt hozzá, úgyhogy hajóra szállt, és abban ült a tengeren. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sok mindenre tanította őket példázatokban. Egyik tanításában ezt mondta: halljátok, íme a magvető kiment vetni, és történt vetés közben, hogy némelyik mag az útfélre esett, és jöttek a madarak és felkapdosták. Némelyik pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel, hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedve megfojtották, és így nem hozott termést. Némelyik pedig a jó földbe esett, kikelt, felnövekedett, és bő termést hozott. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. És azt mondta nekik: akinek van füle a hallásra, hallja meg. Amikor egyedül maradt, megkérdezték a körülötte levők a 12-vel együtt a példázat felől. Ő pedig azt mondta nekik: nektek adatott az Isten országának titka. A kívülvalóknak azonban minden példázatokban adatik, hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, halván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik bocsánatot ne nyerjenek. Majd így szólt: nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan értitek meg majd a többit? A magvető az igét hinti. Az útfélre esettek azok, akiknek vettetik az ige, de ahogy meghallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Hasonlóképpen a köves helyre esettek azok, akik, ahogy hallják az igét, örömmel fogadják, de nem ereszt bennük gyökeret, csak ideig valót. Aztán, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megtántorodnak. A tövisek közé vetettek azok, akik hallják az igét, de a világi gondok, a gazdagság családsága és más dolgok kívánása szívükbe lopózik, és megfojtja az igét, úgyhogy ez is gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, befogadják, és termést hoznak. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szentisten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg, hogy újra eljött a vetésnek a napja. Az a nap, amikor te hinted az igét. Mert azért adod ezt a napot, hogy itt vagy, és szólod a te igédet. Hinted, és a talaj, ahova hullik, az a mi szívünk. És Urunk, te tudod, hogy milyen is ez a szív. Mi van benne? Talán olyan, mint az útfél, kemény, le van taposva. Esetleg a felszínen van egy kis föld, de a mély tele van kövekkel, kavicsokkal. És a magnak, amikor ki kell, a gyökere megakad, nem tud fejlődni, vagy esetleg tele van gazzal a szívünk. Urunk, te látsz a mi lényünkbe, és könyörülj, hogy mindaz, ami ott van, hogy akadályt jelentsen a te szavad előtt, mutasd meg nekünk, és add, hogy kérjünk téged, hogy kitakarítsd azokat, hogy tedd befogadásra alkalmassá mi szíveinket. Mert Urunk, mit ér, hogyha szól az ige, de nem jut el a szívig? Mit ér, ha elhintik a magot, de a föld nem tudja befogadni, vagy nem tud majd kifejlődni az új növény, szárba szökkenni és teremni? Akkor nem ért semmit az egész. És Urunk, így van ez. Mit ér az ige hirdetése? Mit ér, ha itt vagyunk, ha közben a sátán meg tudja akadályozni, hogy átéljük, hogy megszólítasz minket? Igen, te szólni akarsz hozzánk, beszélni akarsz velünk, mégpedig rólunk. Mert te tudsz valóságos képet mutatni. Te tudod megmondani, hol is tartunk. És szeretnénk most úgy rád figyelni, hogy ezt valóban meglássuk. És ha megrekedtünk a hitünkben, ha nem ott tartunk, ahol te látni szeretnél, akkor könyörülj rajtunk. És szent lelked által végezd el, hogy megtisztuljon a szívünk, és növekedhessünk a hitünkben. És kérünk így, most, munkálkodj bennünk, és add, hogy valóban 30-szor, 60-szor, vagy 100-szor annyit teremjen az életünk egyedül a te dicsőségedre. Áldott légy, Urunk, hogy itt vagy, és szólsz, és munkálkodsz, és meghallgatsz. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 162. dicséret 7. versét énekeljük. A 162. dicséret 7. verse így kezdődik: prédikáltass szent igédet. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Márk evangéliuma 4. fejezetének a 11. versében a következőképpen. Jézus pedig azt mondta a tanítványoknak: nektek adatott az Isten országának titka, a kívülvalóknak azonban minden példázatokban adatik. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvéreim, az Úr Jézus ismét tanít, és ebből azt látjuk, hogy nagyon fontos számára a tanítás, vagyis az, hogy megismertesse az Isten országát azokkal az emberekkel, akik kimennek őt hallgatni. Nagyon fontos neki, hogy az élet, az Isten szerinti élet dolgairól is beszéljen. Vagyis bevesse őket a keskeny úton. Hiszen ezek az emberek, ahogy elkezdik Jézust keresni, akkor egy egészen újjal találkoznak. Egy olyannal, amit addig még nem ismertek. Hiszen ők az Ószövetséghez vannak szokva. Azon nevelkedtek. Jézus pedig valami mást, egy egészen újat hozott ebbe a világba, mégpedig az Isten országát, és elmondja, hogy az hogy működik, és tulajdonképpen ezek a példázatok, amik itt az evangélium 4. fejezetében megjelennek, mind ennek az országnak a működéséről beszélnek, szívünkre helyezik, hogy az Isten igéje ebben az országban a középpont, és Isten tulajdonképpen mindent az igény keresztül végez el. Tehát szól hozzánk, és ez egy óriási dolog, ugye, mert az ige azt jelenti, hogy Isten szava. Isten beszél, és van szava, van üzenete mindannyiunk számára. És amikor itt vagyunk, és hallgatjuk az igét, akkor pont arról van szó, hogy hozzám, nekem, rólam szól az Isten. És az én feladatom az, hogy figyeljek arra, amit mondom. Igen, figyeljek teljes szívemmel, lényemmel, hogy mit is mond nekem az Isten. Azt látjuk, hogy nagyon sokan mennek Jézust hallgatni. Már előtte is sokan fölkeresték, például Péterék házában nem volt még annyi hely sem, hogy egy gombostűt le lehessen ejteni, és most újra jönnek. Egyrészt jönnek azért, mert átélték, hogy Jézusnak hatalma van mindazon dolgok fölött, amik fölött nekünk nincs. Hatalma van olyan dolgok fölött, amikről azt gondoltuk, hogy azok megváltoztathatatlanok. Hány és hány ember jött úgy, hogy teljesen romokba volt az élete, és bizony már semmi reményt nem fűzött ahhoz, hogy ez az élet jobbra fordulhat. Nem volt semmi reménységük. Ám találkoztak Jézussal, és megtapasztalták a hatalmát, ami kihatott a lelkükre, a testükre. Felszabadítást adott minden gonosz és megkötöző hatalom alól. Vagyis újjá lettek szívükben, lényükben, és ezek az emberek újra jönnek, és keresik Jézust. Több mint valószínű olyan emberek ezek, akik már hallották, akik átéltek tőle dolgokat, és most jönnek, mert tudják, hogy nem elég annyi, hogy egyszer találkoztam Jézussal. Nem elég annyi, hogy meggyógyult a kezem. Nem elég annyi, hogy letisztult rólam a lepra, hanem tanulni kell. Meg kell tanulni azt, hogyan is éljek az Isten országába. Mert rájöttek arról, hogy akinek az életébe beavatkozik Jézus, az átkerül az Isten világába. Igen, itt a Földön, egy más országban, egy más világban élünk, Isten országa polgárai vagyunk. És ez azt hozza magával, hogy ebben az országban egész mások az életfeltételek. És azt akarja Jézus, hogy ezt ismerjük meg. Itt másképp működnek a dolgok, mint a mi emberi társadalmunkban. Persze most azt mondjuk magunkban, hát ebből mi semmit nem látunk. Hát ez a baj. Ez a baj. A hívő ember, az egyház azzal a küldetéssel van jelen, hogy a minden napokban az Isten országát felmutassa. Hogy emberek, hát lehet másképp. És nézzétek meg, másrészt, ugye olyannak kéne az életünknek lenni, hogy lássák az emberek, hogy akik az Isten országához tartoznak, azok tényleg másképp élik az életüket. Azok nem sodródnak, nem úgy vannak, mint egy darab gaj, ami ráesett a folyóra és viszi-viszi, hanem úgy vannak, hogy fölismerik, hogy adott esetben hát fölfelé kell úszni a folyón. Ugye sokszor az a könnyű, ha mindenki azt csinálja, amit a többi. Vagyis sodródunk. Az Isten országa mást képvisel. És hogy ha azt gondoljuk, hogy nem így van, elég csak az előző szakaszra gondolni, meg a kicsivel ezelőtt lévő néhány versre, amelyikben arról van szó, hogy Jézus tanítja az embereket, olyan sokan vannak, lefoglalják egész nap, és nem jut ideje arra sem, hogy hát, hogy egyen. És eljut a hír a családjához, és Máriában az élen vágtatnak, és üzennek neki, hogy Jézus azonnal fejezte. Hát mi ez? Mindenki rólad beszél. Hogy te nem azt csinálod, amit a többi. Ha nincs kijelölt munkaidő. És nem mondod azt, most vége. És menjetek haza, majd jöjjetek holnap. És mindenki rólad beszél. És olyan kellemetlen ez nekünk, Jézus. És mit mond Jézus? Nem azt mondja, jó van, akkor anyukám, megyek haza. Hanem mit mond? Ki az én anyám, és ki az én testvérem? Hát az, aki cselekszi az Isten szavát. És Jézus nem megy velük. Nem igazodik hozzájuk. Kihez igazodik? Egyedül az atyához. Akkor is, ha ebből kellemetlenséget támad. Ha összeütközik a környezetével. Igen, van, amikor a Jézusban való hit összeütközést hoz. Mert vállalom őt. Vállalom, amit mondott. Akkor is, ha a környezetem ezt nem érti. Meg testvéreim, nem is kell csodálkozni. Hát hogyan értse az, aki nem ismeri Jézust? Persze, az igaz, hogy amikor Jézus konfliktusba kerül a családjával, akkor ő nekik érteni kellene. Hát Mária milyen fantasztikus kijelentést kapott. Ugye? Megjelenik az angyal. Isten elküldi a követét, és elmondja neki, nézd, kiválasztottalak arra, hogy a messiásnak életet adj. Te leszel a Krisztus édesanyja. Eljön a szabadító, és ezért nevezd a nevét Jézusnak. Ha csak valaki kiejti ezt a nevet, akkor fogja tudni, hogy van szabadító. Bármilyen nyomorúság kötözi meg, tudja, hogy Jézushoz kell fordulni. Tehát Máriának volt erről kijelentése, volt ismerete, és mégsem ennek megfelelően cselekszik. Hát neki örülni kellett volna, és azt mondani, hogy fiam, de jó! Hát te vagy a messiás is, nézd az emberek közé, és jót viszel közéjük. Olyan dolgokat, amiket eddig nem tapasztaltak. Igen, Máriának tulajdonképpen azon kellett volna csodálkozni, hogy miért 30 éves korába indul Jézus. Már hamarabb kellett volna kérdezni, fiam, hát ezt kaptam felőled, nem jött még el az idő? Persze nem adhat neki időpontot. De az furcsa, hogy az természetes volt, hogy Jézus otthon dolgozik, mint ács. Holott a kijelentés arról szól, hogy ő az Isten szentje. Ő az, akiről beszéltek a próféták, és nagyjáteszi Isten királyságát. De amikor elkezdi, azon csodálkoznak, azon megbotránkoznak. Tehát sokan ott vannak, Jézus beül egy csónakba, hogy egy kicsit több tere legyen, meg a hang is jobban terjedjen a víz által, és megszólítja az embereket, így kezdi, halljátok. Igen, egy felszólítással kezdi, halljátok. Talán mondhatnánk úgy is, ha itt vagytok, nyissátok ki a fületeket, tegyétek magatokat készé az Isten szava meghallására. Igen, ha itt vagytok, akkor halljátok, semmi mással ne foglalkozzatok. Csak azzal, hogy mit mond az Isten. Halljátok, az azt jelenti, emberek, most az élő Isten van jelen, ő szól hozzátok. Ő igényli a figyelmeteket. Hát gondoljuk meg, amikor egy pedagógus bemegy az osztályba, akkor igényli, hogy ráfigyeljenek. És hogyha a gyerekek nem figyelnek, összedugják a fejüket, és egymással beszélik meg a dolgaikat, akkor a tanító abba hagyja. Szünetet tart. Tiszteletlenség. Én beszélek, ti meg nem rám figyeltek. Vajon mi? Hogyan is vagyunk jelen? Hogyan Úgy, hogy tényleg ennek a világnak a teremtője van itt. Ő szól hozzám. És akkor ez azt jelenti, hogy annak megfelelően figyelek rá egész koncentrációmmal. Nem az az érdekes, mit hagytam otthon. Nem azon izgulok most, hogy júj, még itt vagyok a templomba, hány aranyról fogok lemaradni. Mivel jövök én? Mi van bennem? Az, hogy meg akarom érteni, mit mond nekem az én atyám. És ha ez van bennem, akkor meg fogom érteni. Akkor meg fogom hallani a nekem szóló üzenetét. Mert amit nekem szán, az csak nekem fogja mondani. Igen, az a gondolat, az az ige, az csak előttem fog kigyulladni, mint az égő csipkebokor. Mert ezt nekem kell meghallani, azt nekem kell tudni. Az Úr Jézus példázatban tanít, egy ismert példázat, a földműves áll a középpontban, és ezzel tulajdonképpen a szívünkre helyezi az Úr, hogy ahhoz, hogy termés legyen, bármilyen szinten vetni kell. Igen, ahhoz, hogy azt akarjuk, hogy a föld teremjen, fogyasztható gyümölcsöket, ahhoz el kell vetni annak az adott növénynek a magját, mert csak akkor lesz termés, akkor tudunk majd aratni. Mi történik, ha nem vetünk? Mi történik, ha azt mondjuk, hát én nem akarok abba a földbe vetni semmit. Üres marad a föld, szép, tiszta? Nem. A föld az mindenképpen terem. Az eredeti állapota szerint a föld terem. Csak gazd, meg gyomot. Étkezésre nem alkalmas növényeket. A föld mindenképpen terem. Mert a bűneset után Isten azt mondta, hogy a föld tövist és bogáncsot teremjen neked. Tehát mindenképp van termés. De ez igazán a szívünkre, az életünkre. Így születik az ember, hogy tele van a szíve a bűnnel, vagyis tövist és gyomot terem. És ezen nem változtat semmi. Csak egyetlen egy dolog, ha belehullik a vetőmag. Akkor lesz más termés. És ez a vetőmag nem más, ahogy az Úr Jézus mondja, az Isten igéje, az Isten szava. És ezt kell belejuttatni az életünkbe. Ki a magvető? Hát itt Jézus. De mindig az a magvető, aki beszél az Isten igéjéről. Aki elmondja azt a másiknak. De ebben benne van az is, hogy az bízatott az egyházra, hogy az Isten igéjét hirdesse. Hogy mi az igét adjuk tovább. Nekünk nem a világban levő érdekességekről kell beszélni, nem azt kell elmondani, hogy mi hogy tetszik ebből a világból, hanem az, hogy mit mond nekünk az Isten. Miért? Mert vetni csak azt tud, aki rendelkezik a vetőmaggal. És a vetőmaggal Isten gyermekei rendelkeznek. Aki ismeri az Urat, aki már találkozott vele, aki már kézbe vette a Bibliát, és úgy olvassa, mint Isten hozzám szóló szavát, az tudja hirdetni. Aki nem tartozik az Isten népéhez, az nem tud magot vetni. Az nem tud. Persze tud szép gondolatokat arról, az a nincs semmi probléma, tud nagyszerű dolgokat mondani és írni, de az nem vetőmag. Vagy lehet valaki hatalmas tudós, előre viheti az emberi fejlődést, de az nem vetőmag. A vetőmag az Isten szava. És attól lesz mássá vagy lehet mássá az embernek az élete. Tehát hull a mag, hinti az igét az Úr Jézus, vagy azok, akiknek ő ezt adta, és rámutat, hogy a föld állapotától is függ, hogy mi lesz azzal a maggal. Függ attól, hogy milyen talajba kerül bele az Isten szava. És ezért lényeges, hogy úgy álljunk oda az Úr elé, hogy mutassa meg, milyen a szívünk. Jó talaj, tiszta, befogadó képes. Vagy tele van mindennel, és csak a sok minden tetejére hull a mag. Úgy, mint itt, hogy ment a magvető, és hullott az a gyom közé, hullott az a keményre taposott útfélre. Mibe hullik az Isten igéje? Mert attól függ, hogy mi lesz vele, hogy milyen talaj várja. És testvéreim, az, hogy milyen talaj várja az igét, hát az rajtunk múlik. Előkészítem-e a talajt, a szívemet, hogy úgy jövök, hogy valóban meg akarom hallani, mert az életem függ tőle, az örök életem. Ahogy elmondja Jézus ezt a példázatot, a tanítványok nem értik. Tehát az még nem probléma, ha először nem értjük. Megmutatják, mit tegyünk. Oda lehet menni Jézushoz. Oda lehet menni ahhoz, aki érti. És segít, hogy mi is meglássuk az értelmét. És az Úr Jézus majd elmondja ennek a példázatnak a magyarázatát, és ez azért jó, mert nem kell nekünk találgatni, értelmezgetni, mit akart mondani, hanem világosan látjuk, hogy a főbb eleme mit is jelentenek. Ugye van igéhirdető, az Jézus, van mag, az az Isten szava, és van talaj. És a talaj az a mi életünk. És vannak a talajban olyan dolgok, amelyek akadályozzák a magnak a kifejlődését. És ez így van az életünkben is. Majd elmondja, hogy mik azok a dolgok. És mit mond Jézus? Hogy nektek megadatott az Isten országának a titkát megérteni. Ki az a nektek? A tanítványok, vagy másképp mondva, akik bent vannak már Isten országába. Akik már oda mentek Jézushoz, és segítségül hívták az életükre. Akiknek már Jézus a király, akik el tudják mondani, itt van a szívemben az Úr, ő ül a trónon. Azok megértheti. Isten nem úgy adta az üzenetét, hogy az ne legyen érthető. Vagy csak valami különleges képzéssel, beavatással legyen érthető. Minden szomjas, vágyakozó szív számára az Isten szava megérthető. És ez ezen múlik. Bent vagyok, vagy kívül vagyok? Mit mond, hogy a kívül levőknek példázatokban adatik. Ők nem akarják érteni. Kik a kívül levők? Ez nagyon érdekes dolog. Azok, akik nem mennek oda Jézushoz, nem hívják őt segítségül, de nem valami pogány emberek ők. Ószövetségi hitben élő zsidók. Vallásos emberek. És mégis kívül vannak. Nem olyanokra mondja Jézus, akik más országoknak a polgárai, hanem Izrael népének a tagjai, akik magukat Isten gyermekének tartják. Olyan emberek ezek, akiknél jelen van az, hogy Istenhez tartozunk. A férfiak körül vannak metélve, mennek a ünnepeken a templomba, bemutatják az áldozatot. Hát mi Isten népe vagyunk. És kiderül, hogy kívül vannak ennek ellenére, mert nem mentek Jézushoz. Mert Isten országába Jézus az ajtó. Ugye így is mondja, én vagyok a jók ajtaja. Más, rajtam kívül senki nem mehet az atyához. Jézus nem lehet kikerülni. Tehát elmondja, hogy értsük ezt a példázatot, És megláttuk benne azt, hogy ez a magvető fantasztikus, látja, hogy neki ez a dolga, ha termést akar, életet akar, vetni kell. Igen, vetni kell, beszélni kell az igéről, a hitünkről, ha azt akarjuk, hogy ez a világ változzon. Ha nem vetjük a magot, ne várjuk, hogy jó irányba változzon a világ. Elmondani lehet, hogy mennyi baj van, mennyi nyomorúság, milyen rossz irányba mennek sokan, de hintjük-e a magot? Beszélünk-e Jézusról? Elmondjuk-e, hogy van változási lehetőség? És az a magvető megy rendületlenül, nem mérlegel, hogy megéri, nem éri, jaj, milyen ez a föld, nincs is értelme vetni, mert ez a föld olyan, tele gazzal, kővel, letaposva, nincs értelme, nem mondja, vet. És bízik benne, hogy lesz olyan maga, ami jó talajba fog jutni. Tehát ez fontos. Az első talaj az útfél. Ugye letaposták. Ugye én is emlékszem gyerekkoromból, amikor nagyapám még tanyán éltek, és ősszel fölszántották körülöttük a földeket, és el akartunk jutni nagyapa testvéréhez, aki egy másik tanyán lakott, akkor az volt a legrövidebb, hogyha a szántott földön megyünk keresztül, és kitapossuk. És bizony, ott mentek aztán a szekerek, a traktorok, és jó keményre lett az a föld taposva. És hogyha oda hullott a mag, csak úgy, az biztos nem termett. Hanem elvitték a madarak úgy, ahogy Jézus mondja. Ugye a madár azt jelenti, hogy van ellensége az Isten szavának, mégpedig a sátán, aki azt akarja, ahogy Jézus mondta, hogy ne jusson el a szívünkbe az ige, mert az ige ad változást. Az ige által jut hitre az ember, és az ige által lehet neki örök élete. Igen, a sátán most is itt van. Ő a leggyorsabb és legfigyelmesebb ige hallgató. Várja, és mindent megtesz, hogy távol tartsa tőlünk Isten szavát. Meg ne szólítson, úgy, mint a madár. Elkapja gyorsan. És ezért fontos, hogy milyen a szívem. Mi az, ami ledöngöli? Mi az, ami megkeményíti? Lehet, hogy úgy vagyok itt, hogy itt vagyok ugyan, de valami lekeményítette a szívemet. Valami gondok nyomják, és ezt nem akarom átadni Jézusnak, és nem tud belehatolni a szívembe. A kemény talaj ellenszere a szántás. A Bibliában a szántás a bűnbánat. Amikor bűnbánattal jövök az Úrhoz, és azt teszi alkalmassá, befogadó képessé a szívemet. És hogyha megtörténik a szántás, akkor azt jelenti, hogy ügyeljek rá, hogy semmi ne keményítse meg a szívem. Nem véletlen mondja az ige, hogy akik halljátok az Úr szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát én tehetek azért, hogy milyen szívvel hallgatom. És így megy tovább. A sziklás talaj. Azt mondja, hogy nagyon kevés a föld, ki kell az új növény, nincs gyökere, nem tud mélyre hatolni, és ha süt a nap, skeleten erőteljesen süt, valahogy úgy, ahogy itt is sütött az elmúlt időkben. És mivel nem tud nedvességhez jutni, tápanyaghoz jutni, elszárad. De nagyon sokan hallják az ígét. De azt mondja, örömmel fogadják. Vagyis ige hallgatókról van itt szó, és örülnek is neki, de csak ideig tart ez az öröm. Egy darabig. Amíg minden olyan nagyszerű, szép, átélem az áldásokat, megtapasztalom Isten munkáját az életembe, a közösségnek az erejét, de jó együtt lenni. De amikor jön egy kis nyomorúság, vagy üldözés, vagy amikor hát másképp kéne dönteni, de ha másképp döntök, mint a többség, akkor azból kellemetlenségek lesznek, akkor elfordul, eltántorodik. Ott hagyja az Istent. És jó megnézni, hogy milyen is a szívünk. Én is csak egy ideig megyek. Addig, amíg tetszik. Vagy megyek akkor is, ha kerül valamibe. ha szenvedés vár. Ugye Jézus szenvedett értem, és ez erőt ad, ez feltölt, hogy igen, nekem olyan uram van, aki vállalt engem, hát akkor én is vállalom. Tehát a sziklás talaj tulajdonképpen a felszínes hitet mutatja meg. Hogy kívülről nagyszerűnek látszik, szép, részt vesz a közösségének az életébe, de a lényét nem érinti, vagyis az élete nem változik. A felszínes hit az azt jelenti, beletartozom egy közösségbe, minden nagyszerű, mindennek eleget teszek, de az életem ugyanabban a mederben megy tovább, mint előtte. No, de azt látjuk, hogy akiket Jézus megszólít, azoknak megváltozik az élete. Amikor elhívja a Lévit, és Máté lesz belőle, az már nem ül vissza a vámszedő asztalhoz. Az már nem úgy él, mint korábban, hanem megy Jézus nyomába. És vajon látszódik ez? Látszódik az életünknek ez a mélyebb tartalma? Hogy észreveszik, hogy nem csak felszínes a hitünk, hanem mégis különbözik attól, ahogy a világ él. Aztán ott van a gazos föld, a tövises föld. És mit mond Jézus? Hogy a tövisek közé vetettek azok, akik hallják az igét. Ezek is hallják, mennek, szeretnek ott lenni az ige közelébe, vagy még olvassák is az igét, de mit mond, a világi gondok, a gazdagság családsága, más dolgok kívánása szívükbe lopózik. Igen, mennek egy darabig, örülnek az igének, de jönnek a gondok, jön a megélhetés. Ugye ez mindenkinek jön. Hát akkor hogy lehet kivédeni, hogy ezek ne folytsák meg az igét? Ugye hányszor lehet látni, valaki elindul tele örömmel, aztán egyik gond a másik után, és egyre inkább elmarad az Úrtól. Hogy lehet ezt kivédeni? Hát úgy, hogy figyelünk Jézus szavára. Ugye mit mond, ha jönnek a gondok? Azt olvassuk a Bibliában, hogy minden gondotokat ő rávessétek. Mert neki gondja van rátok. Hát ebben más az Isten országa. Nem én gondoskodok magamról, hanem az én atyám. Rávetem a gondjaimat, elmondom neki, mi a probléma, és tudom, hogy ő ezt megoldja, hogy ebben ő tovább segít engem. Nem hagy magamra. A következő dolog ugye, hogy a megélhetés. Az Úr Jézus azt mondta, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi nektek megadatik. Mert tudja a ti atyátok, mire van nektek szükségetek. Igen, tudja, mire van szükségünk. Hisszük ezt? Mert aki hiszi, az rábízza és tudja, nem kell nekem félni. Nem nekem kell megszerezni, hanem Isten ad, Isten gondoskodik. És az Úr Jézus azt mondja, hogy van jó föld is. A jó föld az a tiszta föld. A tiszta föld befogadó. Vagyis olyan föld, amit megtisztítottak, és ügyelnek rá, hogy tiszta is maradjon az a föld. És az fog teremni. Tulajdonképpen a tövéses terület az, ami mindig visszatérhet. Mert sziklák, ha eltávolítják meg a köveket, az nem jön vissza. De a gaznak ott van a magva. Vagyis nincs olyan, hogy igen, én elindultam Jézussal, most már nem lesznek gondok, problémák. Igen, a gaz ott van. És arra mindig oda kell figyelni. A hitetlenség, a bizalmatlanság, a kételkedés, ugye Izrael népénél is előjött, de ezeket nekem kell eltávolítani. És ha nem engedem újra és újra felnőni, akkor a növény a hiten fog megerősödni. És ahhoz, hogy ez megerősödjön, fontos komolyan venni, amit Péter mond, hogy a lelkét, tejet kívánjátok, és ezen növekedjetek az üdvösségre. Tehát fontos, mit kívánok? Mire vágyakozom? Mire? Hazamegyek, újra elolvasom. Hazamegyek, tévé, internet, mit mond a világ? Hát akkor el fog halni. Mert a magot, amit kapok az Istentől, az csak is az ige. A vele való élő kapcsolat táplálja. Hát adja az Úr, hogy így tudjunk mi is jönni, hogy kérjük, mutassa meg, milyen a szívünk, adja a lelkének erejét, tisztító hatalmát, hogy olyan legyen, hogy be tudjuk fogadni, és felnövekedjen az a mag, abból új élet, új bizonyságok legyenek, hogy meglássák az emberek, hogy tényleg jelen van még Isten népe, és érdemes úgy élni, ahogy ők élnek. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy itt vagy, akkor is itt vagy, ha tisztában vagy a szívünkkel. Ha tudod, hogy nem is mindig az a fontos nekünk, hogy halljuk, amit mondasz, és mégis küldöd az ígét, mégis szólsz hozzánk, és könyörgünk azért, hogy lelkeddel tisztogass minket. Ne engedd, hogy a sátán elérje célját, hogy kikapja az igét a szívünkből, vagy akár olyan gyomokat neveljen fel, amik a te szabadat megfojtják, vagyis nem az ige szerint, nem a te akaratod szerint fogunk élni. Mert nem lesz bennünk a te igéd. De köszönjük, hogy amikor szólsz, akkor mindig ilyen tisztító munkát végzel. Mindig alkalmassá akarod tenni a szívünket a veled való élő találkozásra. És kérünk, segíts, hogy amikor belépünk a te országodba, akkor egyre jobban vágyakozzunk az élő kapcsolatra veled és annak fenntartására. Hogy ott legyen bennünk, hogy igen, mi többet akarunk. Mi előrébb akarunk jutni a hitben, a te megismerésedben. És szeretnénk, hogy az életünk úgy ragyogjon, hogy ezt mások is fölismerjék. Hogy meglássák, nem azért vagyunk mások, mert mi jobbak vagyunk, ügyesebbek vagyunk, hanem azért, mert te élsz bennünk. A másság a te akaratod szerinti életet jelentse a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy még ma is van lehetőség arra, hogy értsük, amit mondasz. Köszönjük, hogy kijelentetted, hogy aki bent van, aki hozzád tartozik, aki nyitott szívvel veszi kézbe az igédet, az meg is fogja érteni. Mert Szentlélek Isten, te azért jöttél, hogy megismertesd, megértesd velünk az ígét. Áldunk és magasztalunk ezért. Kérünk így, segíts, hogy ez a mai világ is fölismerje, hogy egyedül a te országodban van élet, békesség, áldás, öröm. Hogy a te veled való kapcsolat leveszi rólunk a terheket, nem kell már aggódnunk, félnünk. Nem kell a gondok alatt összeroppanni, mert van egy ilyen lehetőség, hogy minden gondunkat rád vethetjük. De te tudod, Uram, rád vetjük-e? Vagy mindent mi akarunk megoldani? Szabadíts ettől föl, és add, hogy benned gyermeki hittel bízzunk. Higgyük, hogy te igenis gondoskodsz rólunk, hisz annyiszor ezt már megmutattad. És könyörgünk a betegekért, Uram, adj nekik gyógyulást. A megkötözötteknek szabadulást, és az, hogy ezeken keresztül megtapasztalják, hogy te győztél a bűn és a halál fölött, hogy általad lehet üdvösségünk, és vágyakozzunk az örök életre, és vágyakozzunk a te visszajöveteledre, Uram, mert az idő közel van, de vajon figyelünk erre, készülünk-e, hogy amikor eljössz, készek legyünk. Kérünk így, a házaspárokért, gyermekekért, az egyedül élőkért, kezedbe tesszük, Urunk, egyházunkat, könyörgünk azokért, akik természeti katasztrófák alatt szenvednek, könyörülj rajtuk, hogy téged hívjanak segítségül. Hogy ne csak annyi legyen, hogy mindent helyreállítsunk, vagy fáj a szív a veszteségek miatt, hanem, Uram, gondoljunk arra, hogy hol is töltjük az örökké valóságot, ott, hogy utánad vágyakozzunk. És kérünk így népünkért, ezért az egész világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja, és élünk kedden és csütörtökön, hétközi istentiszteletre kerül sor 6 órai kezdettel, majd azt követően vasárnap újra itt a templomban lehetünk együtt Úrnapja alkalmából. Hirdetem, hogy egyházunk diakóniai központja összegyházi gyűjtést szervez a morvaországi tornádó károsultjai részére, illetve a Baranya megyei jégvihar áldozatainak a megsegítésére. Az összegyűjt adományokat a gyülekezet a maga folyószámlájáról fogja az egyházmegye számlájára átutalni, és ezt gyülekezetenként legkésőbb augusztus 15-ig kell megtennünk, tehát aki szeretné ezeket a segítségnyújtásokat támogatni, akkor 15-e előtt legyen szíves hozzájárulni. Befejezésül a már megkezdett 396. dicséret harmadik versét énekeljük. A 396. dicséret harmadik verse így kezdődik: küld útra.